Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk, az egészségkóddal megyünk tovább. Új funkciókkal bővült és frissült a Semmelweis Egyetem tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis Help. Dr. Krivácsi Péterrel, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának osztályvezető főorvosával, a Semmelweis Help orvosszakmai vezetőjével Marosi Viktor beszélget, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Ha rámegyek az App Store-ra, akkor ilyen ígéretek vannak az alkalmazással kapcsolatban, hogy Semmelweis Egyetem orvosainak tudása egy applikációba sűrítve, a betegségek miatt kialakult stressz helyzetben segít az alkalmazás, de közben azon gondolkodom, hogy hamis biztonságérzet kialakulhat-e az applikációval kapcsolatban, hogy ezt hogy lehet elkerülni?
Ez egy nagyon jó kérdés, és ez kezdetektől fogva foglalkoztatott minket. Én abban hiszek, hogy az orvosi munkámban is egy hatékony és jó kommunikációval tudjuk a betegek betegségeit, panaszait felderíteni, és azt gondolom, hogy egy online formában is ezeket az elveket tudjuk követni. Magyarán nekünk el kell mondanunk és nagyon egyértelműen jelezni a felhasználók, az applikáció használók számára, hogy mi az, amit várhatnak ebben ettől az applikációtól, és mi az, amit nem. És a mi az, amit nem, az utalhat arra, amiről most beszélünk, tehát, hogy a hamis biztonságérzetet elkerüljük. Például ugye azt kifejezetten mondja az applikáció, hogy természetesen nem diagnosztikai algoritmusról beszélünk, azért nem, mert a diagnosztika az orvos feladata, ahhoz nem elég csak tüneteket beadni egy rendszerbe, egy algoritmusba, hanem ahhoz meg kell vizsgálni a beteget, látni kell, érezni, hallani, infekcióba kell vele keveredni. Például ez egy fontos része ennek a határolásnak, tehát hogy lehatároljuk azt, hogy mire is jó egy ilyen applikáció, és mire nem.
Ha jól emlékszem, akkor körülbelül egy évvel ezelőtt adták ki ezt az applikációt. Azóta milyen tanulságok voltak, és mi az, amin mindenképpen változtatni kellett?
Maga a Help egy rugalmas rendszer. Mi ebbe bármikor be tudunk avatkozni, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy most például, hogy influenza járvány van, amit remélem minden rádióhallgató tud, hogy influenza járvány van, tehát vigyázni kell. Mondjuk nyilvánvalóan ebben az időszakban egy lázas betegségnél az influenzának nagyobb az esélye, és ezt mi tudjuk egy ilyen helyzetben szabályozni. Tehát ez tényleg egy dinamikus rendszerként kell elképzelni. Azóta egyrészt de másfél évvel ezelőtt a gyerekgyógyászati modul jött ki, és a szülők, hozzátartozók visszajelzései alapján történtek módosulások. Ezek természetesen az applikációnak mindig a hasznára válnak, és ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában kezdtünk eleve hozzá a többi modulnak, a személyzeti, a szülészeti gyógyászati és a felnőtt háziorvosi modul kifejlesztésébe. De hát nyilvánvalóan, amikor ezeket fejlesztettük, akkor nagyon nagyot változott ez a rendszer, úgyhogy ott érdekes módon, hogy olyan változások is történtek, amikor később még a gyerekgyógyászatira is visszahatottak. Nem tudom persze, hogy ez a felhasználókat mennyire érdekli, de ez egy számunkra nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas fejlesztői munka.
Most egyébként hányféle betegség vagy sérülés állapot tünetei vannak fenn az applikáción?
Hát a gyermekgyógyászatiak közül most 243 ebben a pillanatban, a felnőtt házi orvosok közül az 245, és ez ugye részben átfed, hiszen mondjuk például arcüreggyulladásra lehet gyereknek, felnőttnek egyaránt, de mondjuk 150-nél több szülészet nőgyógyászati betegség is van, és a szemészek is egy 50 betegséggel képviselteti magát. Ha meg arra kíváncsi, hogy hány tünetet tartalmaz, az majdnem 800. Tehát majdnem 800 olyan probléma van, amit vagy be lehet írni, vagy rákérdez a rendszer. Azért az én azt gondolom, hogy elég sok.
Az applikáció használata után, hogyha valaki orvoshoz fordult, akkor mennyire volt meggyőzhető az orvos által? Szóval itt megint a hamis biztonságérzetre megyek, ugye azt hallottam több orvostól is már, hogy hát amikor már ide jön egy beteg, akkor gyakorlatilag Dr. Google segítségével ő már egy teljes öndiagnózist állít fel. Ez megtörténik az applikáció esetében is?
Az applikáció fő üzenete az az, hogy azt mondja meg, hogy ebben a pillanatban ezekkel a panaszokkal az egészségügy milyen szintjéhez érdemes fordulni. Uh-huh. Ez lehet az, hogy maradjon otthon, mert most úgy tűnik, hogy el fog ez múlni. Lehet az, hogy keresse fel a házi orvosát, lehet az, hogy menjen be a sürgősségi osztályra, most már lehet az is, hogy menjen valamilyen szakrendelésre, például nőgyógyászati szakrendelésre, de az is lehet, hogy az lesz, hogy mentőt kell hívni, mert akkor a baj. Ez a fő üzenete. Ezek után egyébként az applikáció ad lehetőségeket arra, hogy egyébként ezek a tünetek milyen betegségben fordulnak elő ebben a konstellációban gyakran. És ezeket ki is adja, tehát fog egy ilyet adni, hogy mondjuk törkhurut, hogy van esély arra, hogy törkhurutja van. És ez azért nagyon fontos, mert utána magáról a törkhurutról tud olvasni a felhasználó, és még kvázi megnézheti azt, hogy mennyiben felelez meg annak, amit ő tapasztal, és általában ennek a betegségnek milyen lefolyása van. Nem egy betegséget szokott kiadni, hanem mondjuk 2-3-4-et, mert nyilvánvalóan nem arról, ahogy mondtam, ez nem diagnosztikai metódus, hanem egy olyan algoritmus, ami egy merítést csinál ezekből a betegségekből. Természetesen ez nagyon komolyan szabályozott rendszerben. Nem az a cél, hogy úgy menjen el az orvoshoz, hogy na, nekem ez a bajom, ezt azért igyekszünk kommunikálni a magunk részéről is. Mondhatnám azt is, hogy a HELP egyébként pont egy olyan kapucs akar lenni, ami a beteg és az egészségügy közötti viszonyt próbálná racionalizálni. Tehát, hogy azok menjenek orvoshoz, és akkor, amikor körülbelül nekik erre szükségük van. Mert nem tudom, hogy mit gondolnak a felhasználók, vagy a laikusok általában a világban, de azért az a tapasztalat, hogy ebben óriási eltérések vannak. Tehát vannak, akik későn jönnek, az mindig nagy baj, és vannak, akik meg nem kellene, vagy nem oda kellene menni az ellátásnak, amelyik szintjét választják, és ez is zavart okoz. És az meg ugye nyilván az egész ügyi hatához vezet.
Beszéljük picit a statisztikákról. Nagyon érdekel, hogy a működés első másfél éve után van-e arról bármilyen adat, hogy az egészségügyi ellátórendszert mennyire tehermentesíti egy ilyen applikáció. Illetve, hogyha vannak területek, amiken érdemes változtatni, mindig vannak ilyen területek, akkor erre jobban rávilágít-e egy ilyen statisztika, amit az applikáció kínál.
Ez csodálatos lenne tudni. Csak sajnos ez tudományos módszerekkel gyakorlatilag nem mérhető. Tehát mindig van bennünk egy törekvés, mi adunk egy segítséget, egy szisztémát a felhasználó kezébe, de az, hogy kiderül-e az, hogy ő csinált ilyen tünetellenőrzést, és úgy megy mondjuk a házi orvoshoz, nagyon sok esetben nem. Az, hogy változik a betegforgalom az egyes ellátóknál, az annyi sok tényezőtől függ, hogy ebben nem lehet egy olyat kiemelni, mint a HELP. Nekünk ilyen törekvésünk, hogy ezt mérjük, éppen ezért nem is volt. Elsősorban a szakmai és laikus visszajelzések alapján próbálunk következtetéseket levonni, és hogyha, amik nyilván nem exaktak, de hogyha ez a kérdés, akkor nyilván erre azt tudom mondani, hogy 234 ezer felhasználónk van, és nem is csak Magyarországról, azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy ez működik náluk, és ezen fontos ezt mondanom, hogy természetesen nekünk ezen folyamatosan változtatnunk kell, és fejlesztenünk ahhoz, hogy ez tényleg működőképes is maradjon, mert nagyon változnak az igények.
Ugye ez egyelőre magyar nyelven elérhető ez az applikáció. Van tervben fordítás más nyelvekre is? Vagy egyébként már ez létezik más nyelveken is? Talán ez is onnan jött, hogy már inspirálódtak másik hasonló alkalmazásokból.
Tehát léteznek ilyen tünetellenőrző applikációk, nem ebben a konstellációban egyébként, és nem ilyen működési rendszerben, mint a HELP, hanem más módszereket használva. Általában kevésbé széles körülök, tehát én ismereteim alapján ezt tudom mondani. Az, hogy kinek kelti ez fel az érdeklődését, az az meg még a jövő zenéje. Amit mi mindenképpen tudunk, hogy mi eltökéltek vagyunk abban, hogy ezt fejlesszük. Eltökéltek vagyunk abban is egyébként, hogy ha erre igény van, akkor máshová is eljusson. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy magyarul, hogy tényleg magyarul megy a nyelv jelen pillanatban. De határon túli magyarok is használják az applikációnkat, és ezt ne csak a történelmi Magyarországra vetítsék ki, hanem van letöltésünk Ausztriából is, és mondjuk Finnországból is. Nyilvánvalóan kinnélő magyarokról van szó.
Úgy gondolom Angliából is, ahol egy elég masszív magyar populáció él.
Igen.
Mik a jövőbeni tervek? Azt mondta, hogy folyamatosan fejlesztik. Mi alapján fejlesztik az applikációt?
Egyrészt a visszajelzések alapján, másrészt a saját tapasztalataink alapján, tehát mivel mi ezzel dolgozunk, ezért nyilvánvalóan időről időre azt látjuk, hogy ha valamit megoldunk, akkor termelődik egy következő megoldandó feladat, és ez valahogy így szépen görög egymás után. De azért itt még lehet olyan pluszokat belevinni, amikről most még így részletesen nem szeretnék beszélni, mert ez azért nyilvánvalóan financiális kérdés. Hogyha ezekre a tervekre finanszírozás, akkor én azt gondolom, hogy a HERP csapata be fog ezekről számolni, ahogy elindul a fel.
Ha már financiális kérdésről beszél, honnan kapnak forrást az applikáció fejlesztésére?
Az applikáció fejlesztésében az egyetem tett bele saját forrást, és a Richter Gedeon NRT volt az egyik fő szponzora ennek a projektnek eddig.
Dr. Krivácsi Péterrel, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának osztályvezető főorvosával, a Semmelweis Help orvosszakmai vezetőjével Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A bariátriai sebészeti beavatkozás költséghatékonyabb, mint a gyógyszeres kezelés. Ezt állítja közleményében a Semmelweis Egyetem. Dr. Merkel Keresztéllyel, a Semmelweis Egyetem bariátriai sebész főorvosával Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Nemrég megjelent a Semmelweis Egyetem közleménye, amely szerint a bariátriai sebészeti eljárás az költséghatékonyabb, mint a gyógyszeres kezelés. Erről fogunk most beszélgetni a következő percekben dr. Merkel Keresztéllyel, a Semmelweis Egyetem bariátriai sebész főorvosával, akit üdvözlök a vonal túlsó végén. Halló!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
A közlemény szerint egyrészt az idő lecsökkenthető, a gyógyulási idő egy ilyen beavatkozással, másrészt pedig költséghatékonyabb. Én szerintem az előző az fontos, hogy egészségről van szó, akkor azt hiszem, hogy a költségek nyilván fontosak, de talán az még fontosabb, hogy az ember meggyógyuljon.
Igen, na most látni kell, hogy mit csökkentünk. Több dolgot csökkentünk. Először is a testsúly, de a testsúlyon keresztül gyakorlatilag a súlyos és később akár halálos mellékbetegségek, így mint az előre haladott cukorbetegség okozta szív- és keringésbeli problémák, artrózisok, mindenféle ízületi panaszok, hiperlipidémia, azaz magas zsírtartalom a vérben, ezek mind gyakorlatilag megszüntethetők, vagy nagyon lecsökkentetők ezeknek a gyógyszer igénye vagy elhagyható, vagy minimális lesz. Úgyhogy ez az egyik oldala a dolognak. Ez egy nagyon érdekes műtéttípus, mert egy win-win szituáció, nyer vele a beteg, nyer vele az egészségbiztosító, mivel kevesebbet kell dotált gyógyszerekre költeni, illetve nyer vele tulajdonképpen a társadalom is, mert visszakap egy egészséges embert.
A kutatás szerint ugye a hagyományos gyógyszeres kezelésnél hatékonyabb a bariátriai sebészeti eljárás. De korábban beszéltünk önnel ebben a műsorban, hogy ez nem ajánlható mindenkinek. A kutatásból derül-e ki akár egy szélesebb spektruma azoknak, akiknek viszont ajánlható a bariátriai sebészeti eljárás?
Én úgy gondolom, hogy minden 35-ös BMI feletti egyénnek ajánlható, tehát tulajdonképpen másodfokú elhízástól, és a 40-es BMI felett gyakorlatilag ez az egyetlen hosszantartó módszer, magyarán önerőből, különféle gyógyszerekkel, injekciókkal, diétával, testmozgással a 40-es BMI feletti betegeknek a 95%-a nem képes tartós fogyásra, magyarán lefogy 20 kilót, a 150 kilójából lesz 130, majd fél év múlva felugrik 160-ra, ezzel a tipikus jó-jó effektussal. Tulajdonképpen ez a betegeknek a sorsa, hogy így mondjam, úgyhogy ennél hatékonyabb kezelés nincsen.
Ez mondjuk ijesztő, mert 30-40 kilókról beszél, tehát hogy fél év alatt azért ez nagyon megterheli a szervezetet. Ilyen nagy súly ingadozásnál nyilván kockázatos bármilyen beavatkozást elvégezni, és azt feltételezem én, hogy a sebészeti eljárás is ilyen.
Na most a kockázat és az egészségnyereség nincsen arányban. Gyakorlatilag a műtétnek a kockázata az összbariátriai műtéteket tekintve 0,5% körül mozog, és ez bármilyen enyhelyettől a súlyos szövődményig tart ez a skála, de ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag elhanyagolható, minimális, és az egészség nyeresség az akkora, amit nem lehet szóban kifejezni.
A cukorbetegség az egyik elsődleges ok, amit megjelölnek a kutatásban a túlsúly esetében, és érdekel, hogy mennyire mennek vissza az időben, tehát mennyire fontos az anamnézis egy bariátriai beavatkozásnál.
Egy bariátriai beavatkozás megelőz egy nagyon-nagyon komoly fölmérés. Azok a betegek, akik ide kerülnek, azok vagy obezitológusnál, tehát kövérséggel foglalkozó belgyógyásznál, vagy endokrinológusnál vannak normálisan kezelés alatt, és látszik, hogy a konzervatív, azaz gyógyszeres kezelés, diéta nem sikeres, ekkor jön a bariátriai műtét gondolata, a beteggel együtt megbeszélve tulajdonképpen.
Használják a mesterséges intelligenciát a bariátriai beavatkozás előkészítésénél?
Nem, nincs is értelme ennek. Tulajdonképpen a mesterséges intelligenciát ilyen formában nem tudjuk igénybe venni, de nem is kell. Nagyjából megvannak azok a szabályok, hogy mit várhatunk egy jó bariátriai műtét után. A beteg a többlet testsúlyának a 80%-át elveszti egy másfél év alatt. Ez egy sikeres műtét.
Az elején azzal kezdtük, hogy a gyógyszeres kezelésnél hatékonyabb maga a műtéti beavatkozás. Viszont a műtéti beavatkozást követi-e bármilyen gyógyszeres kezelés, akár hogyha rövidebb távú, mintha nem lenne a beavatkozás? Van-e erre szükség?
Nagy átlagban nincsen rá szükség. A gyógyszeres kezelések ugye most nagyon divatosak, ezek tulajdonképpen különféle injekciók, illetve tabletták, amit a fogyás csökkentik, az éhségérzetet nagyban elveszik. A probléma ezekkel az, hogy ezeknek a hatása egyrészt a betegeknek a körülbelül 70%-ánál érezhető, és de ennek a 70%-nak a 20-30 kg leadása után, amikor a receptorok telítődnek, ez kinél fél év, kinél egy év, a gyógyszer a hatásosságát tulajdonképpen elveszíti, és innentől kezdve nem hatásos.
Magától értetődő, hogyha valakinek kisebb lesz a gyomra, akkor kevesebb étvágya lesz? Szóval, hogy ez nem marad meg, ez az inger?
Nem, ez nagyon leegyszerűsíti a dolgokat. Ez egy nagyon komoly neuroendokrin szabályzás, ami a szervezetünkben van. Magyarán a gyomorba és a vékonybélbe bejutó tápanyagok, cukrok egy bizonyos neuroendokrin rendszert hoznak működésbe, amik az agyban, az agytörzsben és a hipotalamusz magvaiban modulálják azt, hogy van-e éhségérzetünk, nincs-e éhségérzetünk. Ez egy nagyon komplex feladat, de tulajdonképpen ebbe avatkozunk bele sebészeti módszerekkel.
A végére még egy kérdés maradt bennem. Mennyire túlsúlyos a magyar társadalom 2024 végére?
Hát sikerült ebben majdnem Európa bajnoknak lennünk, és tulajdonképpen világviszonylatban is a harmadik, negyedik helyet foglaljuk el, úgyhogy ez egy nagyon súlyos probléma.
Dr. Merkel Keresztéllyel, a Semmelweis Egyetem bariátriai sebész főorvosával Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor, tartsanak velem akkor is. Andor Tóth Annát hallották, köszönöm a figyelmet, további szép napot!